Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Köszöntöm a hallgatókat, itt van a stúdióban a kertészünk, a szaktanácsadónk, dr. Pálffy Dénes, és én mindig ilyenkor csodálkozok rá, hogy milyen gyorsan telik az idő, és mennyire gyorsan telnek a hónapok, mert hogy március 3-a van, a tavasz első hónapja, és hát ezt a mai több mint fél órát, vagy háromnegyed órát olyan könnyedén fogjuk megtölteni témával, hogy így fog elmenni az idő. Köszöntjük a hallgatókat, úgyhogy bátran bombázzanak bennünket kérdésekkel, mert valóban itt van a tavasz kezdete, és hát az időjárás meg az elmúlt hetekben is már kimondottan tavaszias volt, úgyhogy sok mindent én azt gondolom, hogy átalakított mezőgazdaságban, kertészetben, mindenhol. Üdvözlöm a szaktanácsadónkat, dr. Pálffy Dénest.
Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat és műsorvezetőket.
Ugye úgy hirtelen robbant a jó idő, aztán sok mindent át is alakított.
Azért ebben volt valami fokozat, mert ezt a telet most novembertől nézzük, akkor gyakorlatilag nem mondhatjuk igazán télnek, vagy legalábbis a békebeli teleknek, hó nem volt. Hőmérséklet, amit én mértem, például 7 fok volt a legalacsonyabb egy éjszaka, úgyhogy egész kíméletes volt, ennek ellenére tüzelő mégis fogyott.
Az, hogy kíméletes volt, az most jó, vagy nem jó?
Hát ugye ez most egy örökzöld vita, hogy a globális éghajlatváltozás, vagy akik direktebben fogalmaznak, globális felmelegedés, ez most a mediterrán, illetve a mérsékelt égő alatti növényeknél jó vagy nem jó. Bakonyi Karcsi bácsit tudom erre idézni, aki sajnos már nincs köztünk, de mikor ez a vita úgy szakmai körökbe fellángolt, akkor mindig azt mondta, ne törődjetek ezzel. Én a Balaton parton a pálmák alatt majd olyan szépen elhintáznák a függő ágyba. Tehát nyilván ez a hőmérséklet változás egy csomó mediterrán növény termesztését, vagy esetleg meghonosítását lehetővé teszi. Kérdés azonban az, hogy meddig fog tartani, és mikor következhet be a tragédia. Volt növénytantanárom, mindig azt szokta mondani, hogy szép-szép a gyűjtők részéről, hogy egyre melegebb éghajlatról hoznak növényeket. Az is lehet, hogy 20 évig nem fagy el, de 21-en elfagy. Ezt a kockázatot vállalni kell, mert valóban, ha 20 évig gyönyörködhettünk benne, és termést is adott, akkor megérte. Ami pedig a konkrét kérdést illeti, hogy valóban az almás termésűek, vagy a csonthéjasok, amik nálunk ugye hát jól érzik magukat mérsékelt égő alatt, most ezt az időjárás változást hogy élik meg. Isten kezében vagyunk, ahogy a pap professzor mondta.
Ez így van, de amit meg lehet figyelni, én legalábbis azt vettem észre, hogy most a mi éghajlatunk alatt a tavasz kezdete és a vége valahogy kiszámíthatatlan, mint hogyha egy picit lerövidülne, rövidebb lenne ez az évszak, mint egyébként szokott lenni, jóval előbb beköszönt, és aztán olyan gyorsan fut át rajtunk, hogy a kertészkedő embernek gyakorlatilag sietve kell minden munkát elvégezni.
Kedves Tünde, én ezt egy kicsit úgy fogalmazom többször, hogy nincs meg a 4
évszak.
Ugye? Télből a nyár, nyárból a tél, úgyhogy ez. És szóval én abba bízok, hogy a növények alkalmazkodó képessége az azért nagy. Természetes veszteség lehet, de bízunk benne, hogy a nyereség több lesz, mint a veszteség.
Közben van telefonálunk is, annak ellenére, hogy én a telefonszámokat nem is mondtam, 575 17 18 és 575 17 19, de hát vannak rendszeres hallgatók, akik ezt pontosan tudják, hogy elérhetőek vagyunk, úgyhogy üdvözöljük már is az első kérdezőnket. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Koller Zoltán vagyok, Bagorból telefonálok, és a mérnök úrtól olyan dolgot szeretnék kérdezni, hogy van nekem egy kis energiafűz ültetvényem, ahol egész évben szedem a vesszőt koszorúkeresznek, és a lódarázsa tele van ez az ültetvény, hogy nyáron gondot okoz a vesszőszedés, a lódarázsakat mivel tudnám kiirtani?
Kedves Zoltán!
Köszönöm a választ, hát a rádióban meghallgatom, leteszem a telefont, jó?
Köszönjük a kérdését!
Köszönöm, viszont hallásra,
köszönjük szépen!
Nagyon nehéz kérdést adott fel nekem, mert a lódarazsakkal még lakáson belül is, ugye padlásterek, egyebek, a nyugodtabb helyek, ahol fészkelnek, illetve tartózkodnak, szaporodnak, ott is nehéz bánni, de ott ugye különböző spray készítményekkel, rólaerőszer készítményekkel boldogulunk vele. Itt se tudok más mondani, mivel azért fészkenként ugye kevés létszámban vagy mennyiségben lehet ezeket nyugalmi időben, amikor a hőmérséklet alacsony, hajnali órák, vagy kora reggeli órák, akkor nem nagyon repülnek, akkor rovarölő szprével, amit kereskedelemben lehet kapni bőválasztékban, ezzel lehet hatástalanítani, de ha nem akar rovarölőszert vinni a fűzültetvényébe, akkor azt is meg lehet csinálni, hogy nejlon zacskóval azokat a lépes szaporító képleteket összegyűjteni, és rálépni, tönkretenni, aztán utána tűzre vetni az egészet. Ezzel tudunk a legegyszerűbben védekezni.
Köszönjük szépen, közben van egy újabb telefonáló, kérdező, úgyhogy köszöntjük, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok, Nagy Istvánné vagyok, Lentiből. Kérem szépen, egy lakáshirdetést szeretnék föladni, hogy hogy megy ez.
Elnézést, ez most egy élőadás, és a kertész válaszol. Itt most kertészkedünk, úgyhogy ha kertészettel kapcsolatos kérdése van, akkor természetesen tudunk válaszolni. Egyébként az apró hirdetés rovat délután 2:45-kor kezdődik majd, úgyhogy oda tud majd telefonálni, és feladhatja a hirdetést. Köszönjük szépen, hogy hívott minket, ugyanezen a számon elérhetőek vagyunk, és ugyanez a szám, ez az 575 17 18, és az 575 17 19 most a kertész válaszol műsornak a telefonszáma, tehát hogyha a kertészkedéssel kapcsolatos kérdésük van, akkor itt van szakértőnk, dr. Pálfi Dénes, és nagy örömmel fog válaszolni kérdésükre. Nem tudom, van-e telefonálunk? Ha nincs, akkor én mindjárt adom is az első kérdést, mert hát itt van március eleje, és szerintem ilyenkor a legsürgetőbb feladat gyümölcsfa, díszfa, díszbokrok, meg gondolom, hogy a szőlőoltványok, rózsatöveknek az elültetése, gondozása.
Igen. De talán a metszéssel kezdjük.
Vagy hát van, aki azon már régen túl van.
Jó, igen. Ügyesek, és jó, ha túl vannak rajt. De azért, ahogy látom, még a házi kertek nagy részén ezek a szép alma frizurás, hogy mondják, Roda Scottnak volt egy érdekes frizurája, ahhoz tudom hasonlítani ezeket az almafákat.
Ilyen kis jó kis bogyás.
Igen, így pontosan termés nincs, de hajtás és vesző az bőven van. Tehát itt még van munka. Van itt egy érdekes, tudományosnak mondott és terjesztett megoldás a csontiasok metszésére, elsősorban a kajsz és az őszi baracra gondolok. Egyesek azt propagálják, hogy virágzásba kell metszeni ezeket a fákat. Hát kérem, ne tegyük virágzásba. Csontiasokat általában zölden metszük, ha szükséges nyugalmi állapotba beavatkozás, akkor természetesen meg lehet tenni, de hogy a metszés virágzáskor végezzük, ez nem stimmel. Folytatva a témát, a házi kertekbe már, vagy még, vagy mielőbb, ha őszi beszerzésű csemeték voltak, fa, de áruházakban már kapni, még a lerakatok nem nyitottak, de áruházakba kapni már csemetét, minden további nélkül lehetőség szerint minél előbb ültessük el ezeket. A talajállapot kitűnő, most ez az 50 mm csapadék, ami volt.
És az elegendő is, vagy azért jól locsoljuk be? Kell az öntözés?
Na most ugye a tavaszi ültetésnél elengedhetetlen a bőséges beöntözés, hogy a levegőt szorítsa ki a gyökerek közül, és ezáltal az eredés pontosabb lesz és jobb. A viszont ezután akarunk még csemetét venni, nagyon vigyázzunk arra, hogy megbízható helyről szerezzük be a szaporító anyagot, mert legtöbbször a lerakatoknál két probléma szokott adódni, amiből aztán gyenge eredés származhat. Az egyik, hogy kiszáradnak a növények. Általában homokban vannak vermelve, ha ott kellő nedvesség nincs a homokban, akkor a gyökér gyorsan kiszáradhat, és az ilyen csemete nagyon nehezen lehet. Különösen a csontíjasok, kajszi, őszi barack, alma körte a legegyszerűbb. És ott is a vadalanyok azért más, hogy erednek, mint a törpealanyok, amik ugye dugványról szaporodnak, és ezért könnyebben ered, de erre ügyeljünk. Most attól nem kell tartani, hogy télen a fagy is károsíthatta a lerakat a tárolás alatt ezeket az oltványokat, tehát itt most csak a kiszáradás. A másik probléma, ami elő szokott fordulni legtöbbször a kiskertészkedőknek, hogy vagy nem kérik külön az alanyt, hogy vadalanyon vagy törpealanyon kérik azt a gyümölcsfát, vagy nem figyelnek oda, hogy mind kapják. Ugyanis ebből sok baj származhat, mert ha egy árnyékot adó, magasabb törzsű, magasabb koronájú fát akarok nevelni, akár cseresznyéből, akár megyből, akár almából, szilvából, csak vadalanyon kérje a szaporító anyagot. Ha viszont kis helyen több fát akarok elhelyezni, akkor törpealanyon kérjem a csemetét, habár a törpealanynak az éghajlatváltozással kapcsolatban egyre több problémája lehet, mivel ugye járulékos gyökérrel rendelkeznek ezek az alanyok, és nem főgyökérrel, mint a magrólkelők, ezért a vízigényre sokkal jobban oda kell figyelni. Ha tovább tart ez az éghajlati változás, akkor itt jelentős változásnak kell bekövetkezni a gyümölcs telepítésnél, mert a vadalanyok élelmesebbek, a gyökérzet mélyebbre hatol, magyarul megtalálja magának mind azt vizet is, nedvességet is, tápanyagot is, amire szüksége van, de a törpealany az sokkal igényesebb, ha szabad azt mondom, sokkal gyámoltalanabb. Ezért ma már lehet olyan megoldásokat, illetve csemetéket vásárolni, ahol vadalany, a kiindulás, jó gyökérzet, tám berendezés nélkül, már stabilizál ez a magrólkelő vadalany. Aztán van egy közbeoltás, ami a törpítést végzi, és arra van oltva a nemes. Ebben az esetben a törpítés is megvan, a stabilitás is megvan, és a vízigény is jobban vízigényt is jobban megtalálja a növény természetes előfordulásban, mint öntözéssel. Itt az ideje lassan a gyümölcsfák lemosó permetezésének.
Pont erre akartam rákérdezni, igen, hogy ez most aktuális.
Ne siessük el, mert ugye a szakirodalom általában úgy fogalmaz, hogy rügy pattanás, vagy rügy fakadás. Ugye a pattanás az, amikor a rügyeket takaró, záró páncél rész megpattan, és utána ebből fejlődik a rügy, a fakad a rügy, ugye, rügy fakadás, mert amíg nincs megpattanva ez a védő pajzsa a rügynek, addig gyakorlatilag a növényvédőszer nem tud hozzájutni a rügy belső tartalmához, ez pedig a gyümölcsnél is és a szőlőnél is nagyon fontos. A másik dolog, ha idősebb fákat védünk lemosó permetezéssel, hiszen most annak lesz az ideje, akkor a hámlókérget előbb távolítsuk el a fákról, és csak utána végezzük el a permetezést.
Mert hogy az alatt kórokozók, tehát kártevők
és kórokozók, ez az egyik probléma. A másik probléma pedig az, hogy ugye az olajtartalmú készítmények fizikai hatást fejtenek ki, nem kémiait, ami azt jelenti, hogy egy film bevonatot képeznek a fa felületén, és úgy fullad meg levegő hiányába a kártevő. Na most, ha nem sima a felület, akkor nem tud ez összefüggő lenni ez a filmréteg, és így a hatás nem következik be.
Mit ajánl, hogyha lemosó permetezés? Én még nagyon régről emlékszem, ugye én nem vagyok nagy kertész, ez biztos kiderül a hallgatók számára is, de ha jól emlékszem, akkor még a nagyszüleim, de talán az apukám is mindig a bordói lé, ezt szokta emlegetni.
Na most, érdekes, a bordói levet is használják lemosó permetezésként, de csak az őszi baracknál. Uh-huh. Őszi baracknál azért, mert ez egy ilyen lélektani dolog, mert a hatását igazán nagyon nehéz ennek a lemosó permetezésnek értékelni, de mégis ugye úgy gondolják legtöbben, hogy valahogy rézre szüksége van a növénynek. Lombos állapotban viszont az őszi barackot nem lehet rézzel permetezni, mert kilukad a levele. Sokkal elterjedtebb és régebb óta alkalmazott készítmények az úgynevezett olajtartalmú készítmények, hagyományos gyümölcsfaolaj, ami lehet orsóolaj vagy vazelin alapanyagú, és ezeket kombinálják újabban rézzel és kénnel, külön-külön vagy együtt rézkén, együtt vagy külön rész külön kén az olajja. Ezek gyakorlatilag lemosó permetezésnél a leggyakrabban használatosak és a legeredményesebben használható készítmények.
Gondolom azért használtak régen is, mert azért ez környezetbarát.
Egyértelmű.
Tehát ez nem veszélyes se emberre, se állatra.
Igen, na most amikor ezek a növényvédőszerek, illetve olajtartalmú készítmények úgy elterjedtek a lemosó permetezés alkalmazásában, akkor volt egy nagyon hatékony lemosó permetezésre is használt sárga méregnek nevezett TNOC tartalmú készítmény, ami teljesen kivonásra került a forgalomból. A külföldi exportnál ez az első szempont, amit figyelnek, hogy volt-e permetezve ilyen növényvédőszerrel, mert olyan hosszú a lebomlási ideje, hogy valóban ebből komoly mérgezési és környezetszennyezési problémák adódnak.
Közben jött telefonálunk, hogy meghallgatjuk a kérdését. Halló, jó napot kívánunk!
Csókolom, üdvözlöm a mérnök urat is. A lódarazsak elleni védekezéshez szeretnék hozzászólni. Réti Béla vagyok, Butorföldéről.
Hallgatjuk, Béla!
Nagyon egyetértek azzal, amit a mérnök úr elmondott. Ezt azért ki szeretném megészíteni. Nem 100%-os védelmet tudunk biztosítani a következő módszerrel, de körülbelül 90%-ba le tudjuk csökkenteni ezeknek a lódarazsoknak a számát. A következő volt a módszerem. Egy 3 literes flakont a felső harmadánál kivágtam, körülbelül egy 5x3-as nyilásra. Ebben a flakonban töltöttem fél liter sört, fél litert gyenge minőségű akár aljabort, fél liter vizet, 3 kanál kristálycukrot és egy kevés etetet, hogy nyilván a méhek ne menjenek bele. Ezt jól összeráztam, és felakasztottam a körtefára, mert én nálam az a gond, és amikor az elkezdett árjadni az az elegy, a lódarazsak szinte verekedtek, hogy melyik menjen be ezen a nyíláson, és ehhez a nedűhöz hozzájusson. Nyilván, amelyik oda bement, az már többet onnan nem jött ki, mert megfigyeltem többször. És nagyon hatásos volt, mert én nálam is körte szedéskor, cefrézéskor elég kellemetlenül szoktak viselkedni, de ez gyakorlatilag megszüntette a lódarazsaknak a kellemetlen működését.
Kedves Béla, nagyon köszönjük a tippet, egyet áruljon el.
Igen.
Melyik sört használta ennek a kutyuléknak az elkészítéséhez?
Hát igazából egy gyöngébb minőségű sört nem akarom megnevezni, de gyenge minőségű sör is megfelelő.
Azt gondoltam, a Heinekent, ahol a vörös csillag riasztotta
el ezeket. Nem. Nem, okay. Egy gyengebb minőségű, de nem akarom megnevezni.
Ne is, reklám.
Igen, most rossz reklám lenne.
Igen, na most ugye Kutorföldén a körte Tóth Bán László volt a különösen nagyon kedvelt gyümölcs, és valóban, hát szinte rágják ugye ezek a darazsak, mert hát komoly rágószervük van, odvasítják a körtét, ugyanis aztán sűrű állományban, mint például a energiafűz, is alkalmazható lenne nyilván ez a módszer, vagy az általam elmondottakkal kombinálva, igen. És akkor biztos, hogy a 90% csapdázás, még 10%-kal kielég egészülés, vége lesz a darazsaknak. Köszönjük a tippjét.
Örülök, hogy elmondottam, és talán segítettem sok
így igaz.
Darazs elleni hallgatónknak.
Bagotba Zoltánnak, igen.
Köszönjük szépen, kedves Béla Gutorföldél, hogy hívott minket. No, hát kíméletlenek voltunk egy kicsit most a darazsakkal szemben, de igen, sok bosszúságot tudnak okozni valóban a gazdának. Na de, akkor kanyarodjunk vissza, ha nincsen telefonáló.
Viszont hallásra
a tavaszi teendőkhöz. Ugye a gyümölcsösben már jártunk. Az első szabadföldi zöldségek vetése jöhet-e a hónap első felében? Vagy ezzel még egy picit azért várjunk?
Nem, nagyon aktuális a kérdés, de még egy mondatot, ha szabad, visszatérve a daráshoz. Mert hogy az lódarás, vagy francia darás, vagy német darás részletkérdés, a szőlőnél is igen komoly problémát tudnak ezek okozni. Nem csak azért, mert megrágják a bogyót, és ezzel kárt okoznak, hanem azon a megrágott bogyón azonnal megjelenik a ecetsav baktérium, és ez okoz nagyobb problémát, mint maga a darás. A csapdázás ott is eredményes, és ott is gyakorlatilag ezt a receptet szoktuk használni, ha bort nem is, de sör, cukor, élesztő, és valóban a méhek távoltartására némi ecet, ami miatt ugye elriasztjuk. Viszont itt van a újabb szőlőkártevőnk, a kétfoltos muslica, ami bogyósokban jelent meg először, tojásait belerakja a bogyók belsőrben színesedő bogyókba, és a kikelt nyüvek összeturkálják a bogyót, itt is az ecetsav megjelenése okoz nagyobb problémát. Most nagyon érdekes, hogy ez egy speciális csapdázást igényel ahhoz, hogy védekezni tudjunk ellene. Itt alma ecet az, ami a csapdázáshoz használatos folyadék, és arra repülnek ezek a dögök nagyon. Konkrétan a kérdésre rátérve, itt az aktuális időszak, még akkor is, ha talán kockáztatunk még valamit, mert hát szinte nehéz azt elhinni, hogy egyáltalán így megusszuk ezt a telet, mert eleink azt szokták mondani,
lesz még böltje.
Se a kutya, se a farkas ne veszi meg a telet. Hát bízzunk be, hogy megeszi, de azért kockáztatni, igen, kockáztathatunk. A hidegtűrő növények vetése, borsó, mák. De azért a máknak a vetéséhez, ha szabad egy mondatos kitérőt. A mák vetésénél legtöbbször ott követtük el a hibát, hogy mélyre takartuk.
Nem kell.
Nem. Eleink azt mondták, hogy hallja meg a haragszót, vagy a rántás illatát érezze. Ugye ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag alig valami takarás. Természetes, ez a csirázásnál nem éppen előnyös, mert gyorsan kiszárad ugye az a kis vékony takarás, de ha mélyre takarjuk, akkor viszont nem kell ki a növény, tehát erre azért ügyeljünk. Gyökérzöldségfélék, sárgarépa, petrezselyem, vethetők, feltétlen, nagyon ideális most az idő, ez a csapadék, a talajállapot kitűnő, tehát vethetők, mert ezek mind olajtartalmú magvak, nagyon nehezen duzzadnak meg vízhatására az olajtartalom miatt, és a késői vetés, amikor már a szárazabb meleg idő következnek, akkor legtöbbször rosszul kelnek, és ebből csak baj van.
Mehet a földbe a hagyma is?
Ős feltétlen, vörös hagyma, a fokhagyma, ezek mind mehetnek. Ahogy körülnéztem itt az üzletekbe, az áruházakba, ahol növényt is árulnak, ott a saláta, palánta készen van, minden további nélkül. Azok mínusz 1-2 fokot még kibírnak, ha ilyen lesz is, de valóban kockáztathatunk, és annyival előbbre lesz a zöldségünk. Aztán levélzöldségek közül a sóska, spenót, minden további nélkül fejthető. A zöldborsónál annyi kitérőt tennék, hogy válasszuk meg azt a csoportot, ami legkedvezőbb fogyasztású és konyhatechnológiailag legkedvezőbb kifejtőborsó, velőborsó és a cukorborsó. Ez a három zöldborsó féleség kapható a kereskedelembe. Ugye a kifejtő a legkorábbi, a legkeményebb, gyorsan keményedik, nem véletlen, ebből készül a sárga borsó, ugye, mind mag. A velőborsó a legnagyobb szemű, ráncos, nagyon kellemes, legideálisabb fogyasztásra. A cukorborsó pedig azért izgalmas, mert hüvelyestől fogyasztható, mert a pergamen része ugye ennek nem fejlődik ki. Mindhárom csoport nagyon értékes. Ezzel a három csoporttal tulajdonképpen egy érési sort is tudunk készíteni, és így tovább van a konyhá részére rendelkezésre álló alapanyag.
A cukorborsóval gyakran felmerül a kérdés, hogy a talajt mennyire kell előkészíteni. Sokan küszködnek azzal, hogy elvetik, aztán vagy ki kell, vagy nem, illetve még az, hogy melyik az a fajta, amit ajánl cukorborsóból, ami biztos, hogy szép, jó termést hoz.
Hát ugye...
Mert van, amelyik nehezen kibontható, nagyon aprócska kis borsókat találunk, és nem is kifejezetten édeskés az íze.
Ez a kifejtő borsó család, ez a peti típus. Zsuzsa. A másik a velőborsó típus, úgyhogy mi ezt a két fajta.
Ez a két fajta.
Igen. Na most itt vásárolok mindig Szlovéniába egy velőborsót, aminek a fajtáját nem ismerem, de jól működik, és kellemes a fogyasztásban. Zalába, de még talán itt szlovéniai részen is, Zalához közeli részen is, a babot is borsónak nevezik. Na most vigyázzunk, én csak zöldborsóról beszélek most, mint vethető növényről, mert a bab egy egész más kategória. Az melegigényes, ha most vetjük el, akkor nem fog kicsirázni, elrothad a maga földbe, tehát sikertelen lesz. Ami pedig a zöldborsó vetési vagy kelési kudarcát illeti, egyre tudok csak gondolni, hogy túl mélyre vetettük.
Tehát akkor ez sem szabad.
Ez sem szabad, de ugye azért itt a 2-3-4 centi mélységig el lehet menni, de máknál fél centi, 5 milliméter, tovább nem.
Na hát egy kertészkedőnek mennyi mindenre kell odafigyelni?
Ahhoz, hogy sikeres legyen a termesztés, vagy lehetőleg, ami rajtunk múlik, mert ugye azért az időjárás a másik nagyúr, ami befolyásolja a sikert, ami rajtunk múlik, lehetőleg azt azért próbáljuk betartani.
Hát de nem csak hosszon növényeket lehet vetni, hanem azért gondolom most már az évelő virágokat is
ültetni,
ugye?
Igen, ültetni is és vetni is. Például nagyon hálás a bársony virága tagétesz. Sok változata, alacsony, közép, magas, magas, kisvirágú, nagyvirágú, színesvirágú, szóval minden variációja. A nagyvirágúakból és a törpékből általában palántát nevelünk, de a kisvirágúakat szabad földbe vethetjük, kell jól, és jól érzi magát, szinte verhetetlen. Egész fagyokig virágzik és diszít. A vannak növények, mint például a fáspünkösdi rózsa, amin elszáradt ágrészek vannak, de már hajt, már bimbós állapotban vannak, ezek nagyon érzékenyek a melegre. Tisztítsuk meg ezeket a bokrokat minél előbb a feleslegtől, de ugyanez vonatkozik egyéb díszcseréinkre is, és a díszcseréknek a metszésére ügyeljünk nagyon, mert azt tapasztalom falvainkban, hogy sok esetben a virágot vágjuk le, mert egy nyári orgonát visszavághatunk tövig, mert az új hajtásokon hozza a virágait. Egy hirtelen mit mondjak, jászmin japánbirs bokrot, ha tőre vágunk, akkor levágtuk a virágot, semmi. Orgonánál ugyanez a helyzet. Vagy például az egyik legkorábban virágzó díszcserjénk a aranyeső vagy aranyvessző. Itt is, ha tőre vágjuk ősszel vagy tavasszal, akkor levágtuk a virágot, tehát ezeket jó figyelembe venni és betartani, mert csak akkor díszítő értékűek.
Van telefonálunk is, kérdéssel. Halló, jó napot kívánok!
Halló, szép jó napot kívánok! Azt szeretném megkérdezni a kertészoktól, hogy a leandereket mikor lehet kitenni a szabad levegőre?
Nagyon köszönöm a kérdését.
Na, ezt én is feltettem volna egyébként, mert ugye sokan mondják azt, hogy már mióta kerülgetjük az áttelehetetett növényeket, hogy igen, ki lehet-e tenni. Vagy akár a pálmafákat.
Igen. Hát ugye azért minden alkalomra egy kis vázlatot készítek, amikor jövök a rádióba, és ez úgy van, ez itt nálam előttem felírva, hogy áttelelő dísznövények, leánder, citrusfélék, muskátli előkészítése a kirakáshoz vagy a kihelyezéshez. Hát bevallom férfiasan, láttam már kihelyezett leandert, szegényt, mert az is kibírja az 1-2 fokos mínuszt, de képzeljük csak el, hogy ahol átteleltettük, ott minimum 10-15 fok hőmérséklet volt, aztán most kitesszük, jó, most éppen van 10 fok, vagy 12, ne siessük el ezeket a növényeket, mert nem a hőmérséklet okoz legtöbbször problémát, hanem a fény. Az árnyékos helyen, ugye lakásba vagy pincébe teleltetett növény, fénytelen viszonyok között van. Ha kitesszük most a napfénynek, hát olyan fényes napok voltak itt, hogy le a kalappal, égés, perzselés keletkezik ezeken a növényeken, tehát igenis ezekre ügyeljünk, készítsük fel őket a kirakásra azáltal például, hogy tisztítsuk meg az elszáradt részektől ezeket a növényeket. A muskátit pedig, ami ugye szintén lakásba teleltetve egész télen hajthatott, de ezek a hajtások fénytelen viszonyok közt etioláltak voltak, nem életképesek, ezeket vissza kell vágni, és ahogy majd a hőmérséklet engedi, amikor éjszaka is lesz majd 10-12 fok, utána kirakni. Addig ne essük el.
Hát most ugye volt éjszaka ilyen 8-9, viszonylag enyhe, és szerintem sokakat felbátorított arra, hogy,
persze,
hogy végre persze, megszabadulnak, persze, és nem a lakásban igen, kell kerülgetni, igen, és igen, kiteszik, de hát akkor ezek szerint több kárt okozunk, mint amennyi hasznot.
Óvatosak legyünk ebben a kérdésben, nagyon óvatosak. Igen.
Most eszembe jutott még valami. Manapság, és tényleg, hogyha autózom, és nagyon sok helyen látok magas ágyásokat, most nagy divat lett. Ezt most érdemes egyébként előkészíteni, és itt sokan kérdezték egyébként, hogyha magas ágyásunk van, akkor azon lévő növényeket érdemes-e tavasztól őszig hálóval borítani?
Érdekes ez a magas ágyas termesztés terjedése, mert előnye van ennek. Jobb fényviszonyok, jobb hőmérsékleti viszonyok, ki van emelve ugye a szabad levegő, nem a talajba sűjjezve a növény. Egyetlen nagy hátránya van ezeknek a kiemelt ágyaknak, a vízigényük, az öntözési igényük, mert ezek gyorsan kiszáradnak, és az öntözés, ha nem biztosított, akkor kudarc. A másik dolog, lehetőleg olyan növényeket helyezzük ezekre az ágyakra, aminek a vízigénye kisebb. Egy paradicsomot minden továbbikül elhelyezhetünk, mert a paprikával szemben a paradicsomnak sokkal kisebb a vízigénye. Ellenkezőleg, ha a paradicsom több vizet kap, akkor csak nő a levele, meg sok gyümölcs lesz rajta, de nem akar érni, tehát ezzel csak hátrányba kerül a növény. Gyökérzöldségfélék minden további nélkül ott lehetnek. Korai termesztésre természetes, amikor a zöldborsóhoz azt a fél centi átmérőjű sárgarépa gyökeret, vagy petrezselyem gyökeret ugye hozzá tudjuk tenni, az az igazi tavaszi íz, tehát ezeket minden további nélkül a dombos ágyon, vagy kiemelt ágyon termeszthetjük. Egyesek káposztát raknak, karfiolt, karalábét. Például a káposztafélék közül a karalábé az egyik leghálásabb növény, ami ezen a dombos ágyon jól érzi magát, de egy karfiol, egy káposzta különösen, amelyek sok vizet igényelnek, ezek már kicsit kritikusabbak.
Tehát ha nem megoldható az öntözés, gyakori a víz, locsolás, igen, akkor igen, ez igen, nem kifejezetten igen. Célra vezető.
És ugye hát az öntözésnek azért most már sajnos vidéken is komoly pénzügyi vonzata van, mert legtöbb helyen most már szennyvíz hálózat is van, és a szennyvíz, ezzel együtt fizetjük a vizet.
Ugye, és meg azt sem tudom mondani, hogy összegyűjtjük a esővizet, mert kevés
akkor nem
volt.
Kell öntözni.
Igen, de kevés volt ebből is.
Erről van szó.
Ha már ültetünk, akkor van olyan, hogy egy-egy növény nem tolerálja a másikat? Tehát érdemes erre odafigyelni, hogy mi mellé, tehát mi az, ami kedveli egymás társaságát?
Bevallom őszintén.
Vagy segíthet a másiknak a
bevallom őszintén,
fejlődésben.
Hogy ilyen módszert nem tudok, vagy adattal szolgálni, hogy melyik növény kedveli a másikat. Abban már több információm van, hogy a biológiai védekezésnél ugye mit javasolnak, például szó volt a büdöskéről, egyéb kultúrnövények közelébe, zöldségfélék közelébe fonálféreg írtóhad, vagy üző hatása van, vagy hogy a fokhagymának ugyanilyen hatása van, még a vakondra is. Ami vakond nálam működik, az nem ismeri ezt a szabályt. Úgyhogy a fokhagymát is úgy föltúrta, mint a vöröshagymát, vagy az egyéb növényeket. Tehát ezek helyi megfigyelések, sokan foglalkoznak direkt azzal, hogy hogy párosítják a növényeket. Ebben a bolgárok voltak, a bolgár kertészek, a nagy, hogy mondjam, szakemberek, akik árasztásos öntözés, barázdás öntözést alkalmaztak, és ugye kiemelt ágyak voltak a barázdák között, és ott mindennek megvolt a helye, hogy hol volt a paprika, a paradicsom, a tojásgyümölcs, a fokhagyma, a vöröshagyma, azt szerint, hogy a csatornába csörgedező vízből mit tudod felvenni, a vízigény figyelembevételével ültették a növényeket, és csodálatos eredményeket értek el.
Van telefonálunk is. Halló, jó napot kívánunk!
Halló, adjon Isten, jó napot!
Csók, Erzsi, hallgatjuk!
Majdnem lekésztem az adást, nemrég értem haza, úgyhogy nem tudom, hogy elhangzott-e a kérdés. Most, ha elmúlik ez a monszun időszak, akkor lehet már permetezni a baracfákat és a rózsákat, mert azok már nagyon kihajtottak.
Meteorológia azt mondja, hogy ez a monszun elmúlik, jön a másik. Úgyhogy...
Úgy kell kilásni akkor.
Úgy kell kilásni. Erzsike, akkor ezek szerint lekéste a lemosó permetezésről elmondottakat.
Már lekéste?
Nem, csak az elmondottak hallgatását kérte le. Ja. Kérte le.
Igen.
Tehát őszi barack esetében, ami önnél van több, a rezes permetezést azt...
Konkrétan?
Mindegy, hogy mi.
Mindegy,
hogy...
Vegezol, meg ilyesmi.
Lehet a vegezol is, ugye, bár az azért kombinált, ugye, mert ott a napraforgóolaj mellett rézésként van, ez az almás termésűeknél kitűnő, a csontíjasoknál 1%-os töménységben minden továbbikül alkalmazható. Jó. A vegezol. Na most, Rózsa esetében úgy szintén, mert ugye Rózsa esetében a levélfoltosság, a fekete levélfoltosság, és a rozsda, ugye, a másik probléma, tehát egyik ellen a réz, másik ellen a kén hat, ezért a vegazol kitűnő a rózsabokrodnak a lepermetezéséhez.
Talán még lehet kapni, mert úgy hallottam, hogy állítólag kivonják. Persze valami bevált jó, hát azt ki kell vonni.
Maga ezt már hallotta?
Igen.
Ezt nem, erről nem hallottam.
Akkor most tájékoztatom.
Köszönöm, de én nem akarok hinni ebbe a kivonásba.
Nem, majd utána nézek.
Mert gyakorlatilag ugye az olaj egy kíméletes, környezetkímélő anyag, főleg a napraforgó olaj. A réz és a kén a biotermesztésben is alkalmazható, természetes korlátozás mellett, már mennyiség mellett. Nem, ne vonják ki ezt a szert.
Hát
hasonlóra, hogy ne vonják ki ezt a szert.
Igen. Meg még valamit, azt hiszem, valami M betűs, amivel később permetezünk a rózsákat. Mi? Valahogy úgy kezdődik.
Rovar gomba?
Gomba.
Hát ugye ott a ditán szoktuk használni.
Ditán, azaz.
Na. Úgyhogy, igen, várható nagy tabularáza az unión belül a növényvédőszereknél.
De persze, bejött a Bayern, azért igen, a mostantól, most aztán lesöpörnek mindent.
És bízzunk azért abba, ugye, hogy ha kivonnak valamit, akkor azért lesz helyettesítőszer. De az is biztos, hogy drágábban...
Igen. És nem lesz olyan hatékony esetleg.
Hát ez aztán igazán még a rossz, még a legrosszabb eset.
Na jó,
ha még
hatékonyság. Köszönöm a tanácsot.
Minden jót kívánok.
További jó napot.
Köszönjük sok, minden jót.
Köszönjük szépen, Erzsi. Még van egy icipici időnk, ha esetleg kérdésük van, akkor egy gyors kérdésre vagy kettőre még van időnk. 575-17-18 és 575-17-19. Hát van itt még rengeteg téma, amiről tudnánk beszélni.
Amíg jön az utolsó kérdés. Március 25-e, gyümölcsoltó boldogasszony. Na most, úgy néz ki, ha ez az idő továbbra is így melegszik, akkor nagyon alkalmasak lesznek az alanyok, a szabadföldi alanyok az oltáshoz. De ahogy szoktam ismételni, az oltásnak három alapvető sikere van. Az egyik az alany minél jobban legyen nedvkeringésbe, a másik az oltóvesző, oltócsap minél nyugalmibb állapotban legyen, tehát ha eddig nem szedtük meg, a legsürgősebben szedjük meg, és lehetőleg 5-6 Celsius fokos hűtött állapotba tároljuk, a harmadik pedig maga a kivitelezés az oltásnak, tehát ez a három siker, és ugye van egy negyedik, ami nem rajtunk múlik, ez az időjárás, hogy ahhoz, hogy ugye kalusz képződjön, forradás megkövetkezzen, oda megfelelő hőmérséklet kell, bízunk benne, hogy meg lesz.
Na, hát nekem még azért lenne kérdésem.
Igen.
Már nem vagyok nagy kertész, de palántázás. Mindig annyira édesem, hogy mosolyog, és milyen buta kérdést teszek föl, de talán nem annyira. Hogyan tudunk egészséges palántákat otthon nevelni? Ezen nagyon sokan kísérleteztek, nagymamám, anyukám is, nekik mindig tökéletesen sikerült, viszont voltak olyanok, akik teljesen mindegy, hogy hány éven próbálkoztak, egyszerűen nem jött össze. Tehát hogy lehet otthon úgy palántát előnevelni, hogy ez kiültetésre kész legyen. Ezt hobbikertészek egyébként otthon szépen magokból megoldják, és akkor azt tudják mondani, hogy ez a sajátom,
igen,
és nem vásároltam.
Igen.
És ha már palántázás, akkor még van a másik, ami szokta zavarni egyébként így a hobbikertészeket, hogy megdől maga a palánta, az mitől van?
Most azért ezt pontosítjuk. Megdől vagy kidől?
Megdől.
Mert a megdőlés az fényhiány, vagy nitrogén túl adagolás, de ez a legkisebb probléma. Palánta nevelésnél a kidőlés a nagy probléma, a palántadőlés, mint betegség.
Az betegség?
Az betegség, uh-huh. Hogyne. És ugye ezzel akartam kezdeni, itt a kérdést megfogalmazta, hogy eleink hogy is készítették elő azt a palánta nevelőföldet. Azt mondja, az erdőszélről is vettek egy kicsit, a trágyadomb körül is szedtek egy kicsit.
Innen azt összekepérgeltek.
A vakonturást is szedtek egy kicsit. Ezt összekeverték, és kiterítették a tyúkoknak. Megrúgták a tyúkok. Ha volt benne állati kártevő, azt kiszedték. Utána fölszedték ezt a keveréket. Kenyérsütés után betették a kemencébe, csirátlanították a kórokozótól, és gyönyörű palátát tudtak nevelni. Hol a kemence, hol a tyúk, tehát most ez mind elmaradt, amit csak vegyszerrel tudunk pótolni. Én például naturtőzeget tudok ajánlani a palánta neveléshez házilagosan is, amiben természetesen nincs elegendő tápanyag. Ezért ugye ott van a foldünger, ez a kiváló 14% nitrogén, 7% foszfor és 21% káliumot tartalmazó és nyomelemeket tartalmazó csodálatos anyag. Ebből szépen, vékonyan porozom a tetejét a talajnak, a tőzegnek, mielőtt elvetem, utána megy rá a mag, beöntözés, bocsánat, még nem beöntözés, ditánnal, nejlonzacs harisnyából szépen porozás, ez végzi el a palántadőlés elleni problémát, és utána a beöntözés, és ezzel a beöntözéssel, fél egy centis takarással, laza takarással a palánta kikel, és jól érzi magát, jól fejlődik. De, ami nagyon nehéz házilagosan, radiátor, meg itt-ott ugye igyekeznek a háziasszonyok melegét biztosítani a növénynek, és fényt.
Most minél? Akkor melyik a fontosabb? A fény, vagy a meleg, vagy a kettő együtt?
Na most ugye, nagyon érdekes, a csirázáshoz meleg és nedvesség. Fény nem kell. De mikor kikelt a növény, fény, meleg és nedvesség együttesen kell. Nagyon régi módszer, csak érdekességként, hogy a elvetett növényeket különböző zománcos edényekbe, lukasz zománcos edényekbe, ugye nem volt műanyag, rekesz meg egyéb, elvetették, a trágya depóba besülyeztették, 4-5 nap alatt gyönyörűen kicsirázott, mert ugye ott olyan hőmérséklet volt a trágyán belül, és utána vitték be a lakásba, meleg és fényviszonyok közé, és így tudtak palántát nevelni. Természetes, azok a fajták, amiket ugye a házi kertbe szelektáltak évtizedeken vagy századokon keresztül, mint ellenálló fajtákat, azokat azért egy kicsit más volt termeszteni, mint ma az igényes hibrideket, mert ezek legtöbbje érzékenyebb a betegségre. Van ugyan törekvés a nemesítők részéről különböző növényi betegségek, bőrek, vírusok, baktériumok elleni ellenállásra nemesítés, főleg a káposztaféléknél gyakori ez, paprikánál a vírusok ellen, de sokkal igényesebbek a környezettel szemben is, a talajjal szemben is, mint az ősi vagy úgynevezett tájfajták.
Hát szerintem még sok mindenről tudnánk beszélni, de ebből a jó pár percből is kiderült, hogy teendő akad bőven a kertekben, a szőlőben, a gyümölcsfák környékén, és van telefonálunk? Na hát az utolsó pillanatban akkor egy nagyon gyors kérdés és egy gyors válasz. Jó napot kívánunk!
Azt szeretném kérdezni, hogy mutka mondta a mérnök úr, hogy én nekem olyan fólián van, hogy vethetek ki bele paradicsom toplikát. És én ezt most már még tehetem?
Minden további nélkül.
Azért, mert én nekem a salátám kiket, petrés, káposzta, az is kint van, olyan meleg van benn, hogy...
Hogyne, alkalmas. Igen. Minden további nélkül alkalmas.
Igen.
Na most ugye abban az esetben lehet csak probléma, ha éjszaka mínusz 5 fok alá hűl a hőmérséklet.
Mert mit akarom akkor ebben a
fátyolfóliával?
Hanem még annyit kérdeznék gyorsan, hogy az oleanderon most látom, hogy a levelei, azok a régi levelei, mind olyan szürkés, olyan beteg, de nem tudom mi ez, a szürke meg a háttal, de nem tetves. Még volt aktaram, megöntöztem vele, Továbbra nem tudom, de ha levagdalom, akkor látom a virágokat, lemetilöm.
Na most, ugye menni fogok én majd a Palánta ügybe magukhoz, addig ne bántsa ezeket a leandereket, amíg én nem látom ezeket. Jó? Mert az, hogy szürke a levél, ugye általában a leandernak nem sötét zöld a levele, hanem világos zöld, szürkés zöld, hogy valóban ott kórokozóról van-e szó, mert azt mondta nem tetves, ugye, mert a pajzstetű szok...
Annyit még most veszem észre, hogy a levele van, amelyik körül, egész körül még a hegye el van
száradva.
Ez valami betegség, de soha nem volt.
Na most ugye, ennek több oka lehet, vízellátottság, stb. Ezeket a száradó leveleket minden továbbikül el lehet távolítani a növényről. De ami csak szürke, azokat egyelőre ne bántsa.
Egész napokat a garázsajtó nyitva van, úgyhogy a nap süt a citromra, az egész oleanderokra. Úgyhogy a világosság végött mindig kihasználom a napsütést, nem a hideget.
Igen.
Nagyon szépen köszönöm.
Igen. Mi köszönjük a kérdést.
Köszönjük szépen. Igen, megköszönöm szépen Dénes bácsinak, hogy itt volt. Hát a kertészházhoz megy, egy hónap múlva meg ide a stúdióba jön, ugye? És igen, akkor beszélgethetünk majd az áprilisi teendőkről és a tavaszi munkák további folytatásáról. Egy valamiben megegyezhetünk, munka van bőven, tehát gőzerővel be lehet indítani a kerti munkákat, az igen, ültetést, a kapálást, a növényvédelmet, mindent.
Igen.
Köszönjük szépen.
Sok sikert.
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.